A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 2024. április 18-a van, egy csütörtöki napon. Indul a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0 frekvencián. Ács Gáborral.
És a rendkívül lelkesnek tűnő Mihálovics Andrással.
Így van. 0636-os 980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Itt lehet a műsor készítőinek mindenféle üzenetet, óhajt, sóhajt, panaszt küldeni. Nem tudom, hogy éledezik-e már üzenőfalunk, berúgták-e a motort a hallgatók, vagy mindenki csendesen enervált a maga elé meredve a 4 fokban, annyit mértem hűvösölgyben, araszol a munkahelyére.
Nevéhez méltóan
rájött arra, hogy nincs, ma ez az a nap, ahol nincs más választás. Tetszik, nem tetszik, GDP-t kell termelnie.
Te is szoktad használni ezt a szuterén joga.
Igen.
De tegnap pont nem voltál, ugye, adásban? És
tegnap most... nem, de tegnap előtte, vagy amikor voltam, akkor pont használtam.
Uh-huh. És de tegnap írta meg egy hallgató, hogy a szuterén joga szó szösszenet Szita György segédmunkában című regényében található, illetve regényben is található, lehet, hogy nem az az
én
eredeti.
Én valami kabarétréfában
nekem
hallottam.
Is onnan rémlik. Igen. De ez abszolút újdonság volt. Na, hát Gézu... Hát egy kicsit meglepett azért. Ez. Azt hiszem, hogy értelmezni kell ezt. Azt hittem, hogy...
Ennél azért Gézu tud jobbat
igen.
is.
Igen, jó reggelt, és majd később jó napot is mindenkinek. Hú, szerintem valamit nagyon írni akart Gézu most már így az utolsó pillanatban. Úgy érzem, hogy elaludt, de meghallotta a szignált, és akkor azt mondta, hogy úristen, még nem küldtem reggeli szösszenetet a Millás srácoknak.
Beragadta
rajtnál. Na, lesz még ennél frappánsabb, úgy érezzük. Igen.
Lesz jobb. Dékartárs?
Dékartárs nem tűnt fel a színen, bár egyszer már így jártam, hogy elmondtam, és kiderült, hogy csak én voltam a béna, és nem találtam meg, de most lehet, hogy később indul. Viszont... Jó reggelt, ma van a szülinapom, hurrá, nem mondom meg hanyadik, mert tavaly Ács elkezdett nekem a középkorúságról hadoválni.
Egy hölgynek?
Nem csak szerintem csak úgy általában kezdtem el, és általában magamtól nem kezdek el. Van egy társam ebben, aki nagyon szívesen beszáll ebbe a játékba, illetve akivel, hogyha nem is akarunk ebbe belefolyni, akkor valahogy mindig beletereljük egymást, és jókat röhögünk egymás hülyeségein. Kitalálható, hogy Gede kollégáról van szó. Ennek a szépségeit próbáljuk ecsetelni a papper rovatban.
Pont! Ezen a szép napon született a hallgató, mikor megnyílt az első budapesti nemzetközi vásár 1925-ben. Pont azon a napon, amikor a BBC bejelenti, hogy ma nincs hír, helyette 20.45-ös hírblokkban 15 perc zongorazenét játszanak le 1930-ban, április 18-án. Pont akkor, amikor aláírják a Párizsi szerződést, és létrejön az Európai Szén és Acél közösség. Pont azon a napon, mikor felavatják az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkot. Hát ez csodálatos. Gratulálunk, Isten éltesse a hallgatót, akár hányadik születésnapját is ünnepli, és egyébként mindenki annyi idős, vágjál vissza máskor, drága hallgató az Ács Gábornak, amennyinek érzi magát. Ács Gábor például szerintem már megette a tenyere javát, annak így ránézésre, ma reggel ilyen állapotban van.
Na. Ez viszont lárpullár volt eredetileg, ugye?
Jó, oké. Okay. Aztán a hallgató nem árt, hogyha azt is tudja, hogy például David Ricardo, brit üzletember, politikus, az angol klasszikus közgazdaságtan egyik legnagyobb alakjával született egy napon lévén, hogy David Ricardo 1772-ben született. Aztán itt van például Ragály Jellemér, Kossuth díjas magyar operatőr, ő is április 18-án született 1939-ben, vagy Inotai András, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia a Világgazdasági Kutatóintézetének egykori igazgatója, és ma ünnepli a születésnapját 1943-ból, és James Woodsra is emlékeztetünk, amerikai színművész, 1947-es évjárat, és ide írta a szerkesztő, hogy 180-as IQ-val büszkélkedhet James Woods tehát. Aztán hát a névnaposokat úristen nem köszöntöttük meg, ez félig meddig szándékos, ugyanis mindenki kapaszkodjon, vegyen egy mély lélegzetet. Andrea nap van. Ez nálunk, máshol is biztosan, de nálunk dupla piros betűs ünnep, lévén, hogy kettő darab hírolvasónk is ezt a szép női nevet viseli. A mai köszönteni való Andrea azonban nem volt más ma reggel nekünk, mint egy villanás. Mert
suhanás.
Igen. Suhant az ajtónk előtt, mielőtt bármit mondhattunk volna, és azt mondta, hogy jó reggelt. Úgyhogy nem tudtunk de semmit sem mondani.
Ez is több, mint amit néha szoktunk le. Van, amikor csak a, és még gyorsabb suhanás igen van szavak
be nélkül. Kell látnunk, hogy az Andreák bár mindig nagyon mosolygósak, és mindig nagyon simulékonyak, és nagyon szép hangjuk van, és jókedvűek. Szerintem néha a hátuk közepére sem kívánják a Milles reggeli stábjának férfi tagjait. Ebbre következtetek ebből a viselkedésből.
Hát nem tudom, ki az, aki minden reggel minden társát meglehetősen eceteskedve nem fogadja. Hát úgyhogy én itt azért a többes számról a helyedben szerényen egyes számra váltanék, hát amikor ezt a kinyilatkoztatást megteszem. Hát vajon?
Hát mutass rá! Hát elég a következmények és felelősségek nélküli országból. Hát ki ez?
Na, te? Megkérdezzük a mai Andreát, hogy viszonyul ehhez a kérdéshez, amint megjelenik a stúdióban.
No, hát akkor...
James Woodsról egyébként, bár ugye aranyköpés tőle lesz, és ott helyezte el a következő fun factet a szerkesztő úr, nem bírom megállni, hogy nem most süssem el, ki tudja, mennyi időnk lesz az aranyköpés környékén. Szóval ő kirúgta az ügynökét, mert elfelejtett neki szólni egy szerep lehetőségről. És ezen úgy fölbosszantotta magát, pedig akkor egy első filmes rendezőnek egy szerepecskéje talán nem tűnhetett kívülről nagyon vonzónak. Ezt nem szól erről a fáma, illetve nem tudjuk, hogy mennyivel utána, tehát már amikor a film elkészült, és akkor derült ki, hogy mi is történt pontosan, vagy hogy mikor maradt le emiatt a szerepről, mert az ügynök eltitkolta előle. Lényeg az, hogy minden idők egyik legjobb, szerintem egyik legkedvencebb filmjében, szóval Mr. Orange szerepét Tarantino a Reservoir Dogs-ban, tehát a kutyaszorítóban, szánta volna neki, de az ügynökénél elakadt az információ, és ezen rágott be úgy James Woods, hogy megszabadult az ügynökétől. Szóval ez csak egy érdekes történet. Róla Tim Roth lett egyébként a Mr. Orange a filmben, de hát ezt már mindenki tudja, aki látta.
Igen, én tartok kicsit James Woodstól, mert olyan fizimiskája van, ami sok jót nem ígér. Ennyi személyes megjegyzés. Után pedig a név és születésnaposok kedvéért egy jó muzsikát fogunk hallani, hogy utána átnézzük a lapszemlét, melyet Ács Gábor nagy odafigyeléssel és nem utolsó sorban rengeteg időt felemésztve állított össze nektek.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
No, hát akkor lapszemlét, Gabikám, dolgozzál.
Hát te vagy ennek a szakértője, én csak egy kis pályásként becsatlakozom.
Valaki stopperolja már, hogy mennyi idő lesz a lapszemle.
17,6%, ez az infláció. Ekkor áremelésre kért engedélyt a, ahogy a 24.hu fogalmaz, a Balási cégbirodalom.
Nem ennyi az infláció, Gabes.
Ez a tavalyi éves átlagos. És akkor ennek megfelelően, és ezt...
Sokba fog ez nekünk kerülni?
Engedély, hát kiknek? Hát,
mi nekünk adófizetőnek?
Ja, átételesen igen, mert ugye az állami cégek kommunikációját intézik ők, és ennek a gyakorlatával már sokat foglalkozott a sajtó. Minden esetre ez a cégcsoport márciusban körlevélben értesítette az állami kommunikációs beszerzésekben érintett cégeket és szervezeteket, hogy 17,6%-kal emeli meg, mert hogy engedélyt kapott a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól, tehát Rogán Antaléktól, hogy ezt ennyivel tegye meg, és akkor punktum, ennyi kész, és nagyjából így működött ez. Másikat egyébként hallgató javasolta. Tök jó, amikor a hallgatók lapszemléznek, és hívják fel a figyelmünket érdekes anyagokra. Itt van ez az influenceres pénzszórás dolog, amiről beszélgettünk két napja is. Na most itt a főpolgármesteri hivatal arról tájékoztatta a 444-et, hogy jogosulatlan reklámtevékenység és közterület használat miatt eljárást indítanak a szombati esemény miatt. A Mobilfox influencere már jelezte, hogy
elhatározta, hogy ezereseket fog szórni, és akkor mindenki megvadult a tizenévesek
között. Elhatározta, meg is történt. És a cég tulajdonosa, Diller Kevin, akiről beszéltem két napja, ő már azt mondta, hogy lehet, hogy máshogy kellett volna csinálni. Az új tulajdonostárs, aki ünnepelte a pénzszórással a tulajdonostársa válását, hogy influencerkedés mellett tulajdonos is lett, az egy nagyobb és brutálisan jó eredményeket termelő cégben. Ő azt is azt mondta, hogy majd jobban oda fognak figyelni a dolgokra. Na, szóval kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog vezetni. Minden esetre tényleg lesz egy vizsgálat és eljárás indítanak, hogy lehet, hogy meg fogják őket büntetni, mert találtak olyasmit. Gondolom, hogy a virág letaposásból kiindulva, meg valami engedélyhiányból kiindulva, hogy ez ellen a főváros valamiért nagyon fontosnak tartotta, hogy föllépjen hatóságilag.
Kérlek szépen, az Idegek csatája döntött a tegnapi labdarúgó mérkőzésen, mert 11-es párbaj volt. Imádom. De most miért veszed el tőlem?
Nekem vannak régi vágyaim.
Tudom, én nem is néztem. Tehát, hogy csak értsd már meg, hogy én néha szeretnék sportriporterként is.
Jó.
Érted?
Okay,
és azokat a kliséket, amelyeket mindig hallunk, azokat én... És akkor végre van egy ilyen meccs, és akkor gondoltam, hogy kiélem ezeket a hajlamaimat, és már te is dugába is lökted az egészet. Szóval a Manchester City Real Madrid párharcról van szó, amely döntetlennel végződött többszöri hosszabbítás után, és a Spori végül levezényelt a
tizet. Többszöri?
Hát meg két hosszabbítás van. Értem.
Hát a hosszabbításnak két fél ideje van, mondjuk.
Így van, hát ezért.
Okay.
És végül 11-esekkel a Real Madrid diadalmaskodott.
Mondhatnám, hogy a focit gólra játsszák.
Igen. Tehát, a labda kerek.
De már figyelte, tényleg, tehát amit én láttam, a Real nem ment, tehát én még így beszorulva életemben nem láttam. A Real nem ment át a túloldalra gyakorlatilag. Hosszabbításban kétszer, de hogy körülbelül
de 60 perc, hírt, 60 perccel
keresztül. Én láttam, csak... mert kíváncsi voltam, igen. 60 percen keresztül be volt szorulva a saját kapuja elé, majd nyilván megnyerte a 11-esekkel. Szép emléki görögökre
akik úgy nyertek EB-t, hogy a 11-esek.
0-0-ával, jó, lehet, hogy egyet vagy kettőt, de hogy körülbelül 8 meccsen keresztül nem lépték át az ellenfél térfélét, és mindent megnyertek 11-esekkel, vagy egy véletlenül bepottyant góllal, úgyhogy erre emlékezted egy kicsit, de ehhez is igen. Érteni kell. Na, még puffogtas nyugodtan.
Nem, már most már elment a kedvem. 44 évesen vissza kellett költöznöm a szüleimhez, 50%-os azonnali béremelést követelnek az állami egyetemek oktatói. Erről szól a Népszav egyik cikke. Nem számháborúzni jöttünk, hangsúlyozták a Kulturális és Innovációs Minisztérium előtt összegyűlt egyetemi oktatók, akiknek a képviselői Hankó Balázs felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkára tárgyaltak bérköveteléseikről. Az egyeztetés után kiderült, egyelőre csak az eltérő számok egymásnak ütköztetése zajlott, viszont az államtitkár megígérte, megvizsgálják, hogy az általa ismert fizetési adatok miért nem egyeznek az egyetemi dolgozók bérpapírjain olvasható információkkal, és abban is egyességre jutottak a felek, hogy bérfejlesztés szükséges az egyetemeken, és a béreket a diplomás átlagbérhez kell igazítani, ennek érdekében további tárgyalások lesznek 2 hét múlva.
A Portfólió reggeli vezetőjét inkább
hát az
programismertetésre, illetve műsorismertetésre használnám föl. Ha valaki most nagyon kíváncsi rá, akkor felbojdult a teljes Közel-Kelet most szabadul, csak el igazán a Káosz címmel. Kivételesen benne van a címben az, hogy miről fog szólni a cikk. Ellenben mi is beszélünk róla, mégpedig a heti alapozó rovatunkban Tunkli Dani is a közel-keleti helyzetről, illetve az ottani eszkaláció veszélyéről, illetve hogy ez tényleg mekkora veszély. Piacokra gyakorolt várható hatásairól fog majd nekünk mesélni, illetve beszélni nagyjából 3-4-8 környékén.
Aztán egy média történeti helyzet is, hogy kérek szépen Bíró Ada kollégina jelent meg a kincstári televízió képernyőjén, és ezt mondta, mindent, amit látnak és hallanak, egy számítógép rakott össze minimális emberi segítséggel. A Delta nevű ismeretterjesztő műsor új évadát ugyanis már nem egy valódi ember, hanem egy mesterséges intelligenciával létrehozott virtuális avatár bonyolította le, úgyhogy ez is egy intőjel nekünk médiában dolgozóknak, hogy jönnek az avatárok, és majd okosabbak lesznek, mint mi.
Még egy születésnaposunk van. Na. Emma. Emmának kívánunk boldog szülnapot, akiről azt írja az apukája, Emma. Vagy anyukája. Emma kislányom felvállalja, hogy ma 6 éves. Bemondhatjátok.
Hát Emma ezek szerint 6 évesnek érzi magát, a felvállalja, és ez nagyon dicséretes. Úgyhogy Isten értesse Emma hallgatót, 6 évesen. Biztos vagyok benne, hogy nem olyan sok mindent ért a rádióműsorból, de ezt, hogy elénekli neki Gábor bácsi az Alma együttes Ma van a szülina pom-pom-pom, azt biztos értené, ha Gábor bácsi erre hajlandó lenne. De Gábor bácsinak se hangja, se kedve ehhez, úgyhogy Emma, sajnos a születésnapod alkalmából be kell érni valami egészen mással, amire biztos, hogy nem vagy felkészülve. Hallgat csak!
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát Emma, veled együtt csodálkozom azon, hogy a budapesti értéktős, de ahol bácsik mindenféle papírokat cserélgetnek egymás között pénzért, az azt mutatja, hogy azok a bácsik, akik vettek papírokat másik bácsiktól, akik ezeket a papírokat eladták, többen voltak tegnap, mint azok, akik ezeket a papírokat eladták. Így alakult ki a BUX 66.115 pontos záróértéke, ami 1% fölötti erősödés. Takar, kedves Emma! Azt mondja, hogy a vezető papírok mindegyike erősödött, például a MOL vitte a prímet 1,9% fölötti plusszal, 3026 forintig erősödött az olajrészvény, az OTP vele tartott 1% fölötti pluszt hozott össze 17.210 forintig, nyargalt, és a Richter is erősödgetett 0,22%-kal 9055 forinton kapaszkodott meg a gyógyszerrészeny, és a Telekomnak sem volt rossz napja, ám majdnem 1%-os pluszt hozott össze a távközlési papír, és már 925 forinton jár. Forgalom tekintetében még az állami nyomda tapadt a vezető papírokra, de hát azért jócskán lemaradva, de ott is erősödést figyelhettek meg a részvények, méghozzá 0,3%-os. Gabi bácsi pedig elmondja Emmának a születésnapja alkalmából, hogy mi történt a külföldi bácsik adásvételeivel.
Hát az európaiak még kicsit jókedvűek voltak, ellenben az amerikaiak már szamorkássá váltak, mert hogy olvastak néhány rossz hírt, nem termelt akkora profitot az egyik nagy chipgyártó, mint amennyit vártak tőle, ezért aztán a befektetők, hát már csak ilyenek, beszélgetnek egymással, a hülyeség átragad, eladták a másikat is. Tehát ez a többi chipgyártóra is átragadt ez az úgynevezett rossz hangulat. Ezért ebből az lett, hogy egy átlagos részvény az úgy esegetett, amelyik pedig technológiai volt, az meg még nagyobbat esegetett. Úgyhogy nagyjából ez történt tegnap. Ez a bizonyos ludas, aki nem volt képes hozni azt, amit vártak volna tőle, ez az ASML volt, és még az olyan bivaj, csúcs, király, mindenki által imádott, és mindenkinek a zsebében ott levő papíroknak is csökkent az értéke, mint az Nvidia, amely most már csak 70%-kal áll följebb, mint tavaly év végén, de hát a 900-as szintről eltávolodott, és most már inkább 800 felé közeledik. Viszont Gábor bácsi kedvencei közül volt, aminek jó eredménye jött ki. Azt mondták,
és
hogy
Balázs
sokan...
Balázs bácsi kedvencei sokan... közül?
Melyikre gondolsz?
Hát honnan tudjam, hogy melyik a Balázs bácsi kedvence, a te haverod?
Hát most neki sok van, most nem tudom melyikre. Az én kedvenceim közül, illetve az én egyik kedvenc szektoromból érkezett egy ilyen kiváló eredmény. Sokan utazgatnak, és a United Airlines azt mondta, hogy a kassza jobban csörög annál, mint amit gondoltak a tőzsdei brókerbácsik, ezért aztán 17%-kal lett magasabb az értéke ennek a papírdarabnak, amely szavazásra jogosít a társaság közgyűlésein, és tulajdonjogot jelent nekünk. Szóval a United Airlines húzta fölfelé a piacot, illetve ott volt jó hangulat.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Jaj, Flutus kolléga, nem kell kötekedni.
Szőrszál
hasogatja itt a szőrszálat, tehát nem pont annyian voltak az eladók, mint a vevők, de nyilván pont annyian voltak, csak az utóbbiak agresszívebbek voltak. Jó. Remélem,
nem csak az.
Remélem így megfelelő.
Miért nem lehet
utóbbiak
az,
engedtek az árból, mert gyorsabban akartak eladni. Igen.
De nem lehet az,
a vevők meg kimérten nyugodtan megvárták.
Kevesebb vevő, de többet vett.
Hát.
Nem lehet? Hogy több hát volt az eladó, és darabra
igazad,
többet
hát
vett?
Egyébként igazad.
Na, hát szóljál már valamit. Hát,
darabra nem biztos.
Segítek megfékezni a hallgatókat.
Az, hogy ugyanannyi részvényt volt, aki eladott, meg aki vett. Attól még simán lehet, hogy kevesebb, vagy éppen több kézbe kerültek azok a papírok. Ez igen. Így van. Köszönjük. Na. A kiegészt. Andit úgy fölkérdezted, hogy nem mer bejönni.
Biztos. Most mi a túrót csináljunk?
Hát ez jó kérdés. Mert biztos, hogy nagyon barátságosnak kell ma vele lenned.
Baleset történt a 10. kerületben, a Fehér úton, az Örs vezértele felé, a Gyakorló utca közelében. Ezzel próbálom befoltozni a műsor testében tátongó űrt. Van-e még valami hallgatói észrevétel? Flutus sikerült meggyőzni, üljön le és gondolkodjon el az életén nagyon sürgősen, és utána írja meg, hogy mire jutott. 0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számuk is. Képzeljétek el, hogy erre a számra akár közlekedési híreket is, vagy akár hangulatjelentést is írhattok. Azt olvastam, hogy nagyon jó a hangulatotok, kedves hallgatók, a hangulatjelentésben, úgyhogy erre lehet rácáfolni, vagy ráerősíteni.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja.
Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 8-as perc van, 2024. április 18-ai fejezetét barkácsoljuk éppen a Millás reggeli című rádió műsornak, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Vannak hallgatóink is, reményeink szerint 0636-os 98.0-98.0 a mély hallgat, de a felszín fecseg. Például helyzetkép, álmos vagyok és fázok, csak a kávémra várok, írja mérnök utolérhetetlen humorról téve tanúbizonyságot. Egyébként pedig közlekedési hírek tekintetében még mindig a 10. kerületi Fehérúti baleset és annak következményeire hívnánk fel a figyelmet. Az Őrs azért telefelé a Gyakorló utca közelében történt. Ez az aprónak nem nevezhető malőr. Hogy a nettó nemzeti jókedvet tovább fokozzuk, hallgatsak? Ja, persze, majd hogyha a Facebook helyett a Space gombra igen, is rájönnek.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
Minden nap egy páros belépőt sorsolunk ki a június 2. vasárnapján az MVM Dome-ban Gamer Symphony címmel megrendezendő Game Music Show-ra a budafoki Dohnányi zenekar felajánlásával. Mai kérdésünk, melyik videójátéknak volt először hangja? A. Space Invaders, B. Dig Dug, vagy C. Pong. Na de hova? Küldjük a megfejtést, most figyelmezzünk oda.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát kérem szépen, a hétvégén van a Föld napja, egészen pontosan április 21-én, és egy remek programot fogunk ma ajánlani. Péntektől vasárnapig tart a Föld Fesztivál a budapesti állatkertben. A részleteket Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője mondja majd el. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt, sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Mennyire hagyomány ez nálatok, hogy a Föld napját kiemelten ünnepli az intézményetek?
Hát magát a Föld napját már a 90-es évek legelej óta minden évben valamilyen formában megünnepeljük, de most már több mint egy évtizede az vált a szokásunká, hogy hát nem is feltétlenül a Föld napja, hanem a Föld napja közelében, attól függ, hogy a naptár éppen hogyan alakul, akkor tartunk egy több napos rendezvényt, ezt hívjuk Föld Fesztiválnak, és ugye itt az a lényeg, hogy hát tulajdonképpen a Föld napja az hol hétvégére esik, hol hétköznapra. Mi a Föld Fesztivált mindig úgy szervezzük, ott a Föld napja közelében, hogy legyen benne hétköznap és hétvége is. Ez ugye azért fontos, mert a hétköznapi napokon ilyenkor elsősorban az iskolás, óvodás, tanulmányi csoportok jönnek, és akkor úgy szervezzük a programokat, hogy ez elsősorban nekik szól, és nyilván a két hétvégi napon meg elsősorban a családi körben érkező látogatókra, családokra, gyerekekre számítunk, és akkor így állítjuk össze a programot. Mert hogy ilyenkor a Föld Fesztivál ideje alatt, hát azon a nagyon sok mindenen kívül, ami egyébként is szokott minden nap lenni az állatkertbe, tehát például az, hogy az a állatkertek közül a legtöbbféle állatot nálunk lehet látni, mi ugye növénykert is vagyunk, de azon kívül még külön programokkal is készülünk. Ezeknek a programoknak, ezt úgy kell elképzelni, az állatkert különböző pontjai létrehozunk ilyen extra állomás helyeket erre a három napra, és hát ott különböző témákkal lehet ismerkedni, természetesen izgalmas, élményszerű módon. Ugye az egyik ilyen állomás hely például az állatkertünknek a vadállatmentő tevékenységéről szól, hiszen mi ezzel is foglalkozunk, Magyarországon honos védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeinek segítünk, akik hát valami alak miatt bajba kerülnek és emberi segítségre szorulnak.
Tehát ez az, amikor valaki talál egy sérült, nem tudom én, vándorsólymot, és akkor azt beviszi, és akkor azt nálatok lel átmeneti otthonra.
De ilyenkor a cél egyébként a visszaengedés, vagy az, hogy akkor ő az állatkertben kerüljön?
Hát a cél az a teljes rehabilitáció, és ez igen gyakran meg is történik. Egyébként a ha csak a tavalyi évet nézzük, akkor 2368 mentett állaton segített az állatkertünk. Ezek nagyobb rész madarak, de vannak köztük kisemlősök is, például denevérek, ami azért érdekes, mert éppen tegnap volt a denevérek világnapja, úgyhogy ennek most külön aktualitása is van, és hát még mindenféle más állatok is. Nyilván van olyan eset, amikor mondjuk egy törött szárnyú gúlya, és hát a sérülés jellege olyan, hogy meg lehet ugyan gyógyítani a madarat, de már teljes egészében a rögképességét nem lehet visszaadni, és akkor ugye nyilván nem tud elmenni Afrikában, na ilyenkor akkor előfordul, hogy hosszabb távon is nálunk marad. Mondjuk például a Margit szigeti kis állatkertben lakó gólyáknak mind ilyen a történetük, de az az érdekes, hogy ők is párba állnak, és fészket raknak, hogy hát ebben segítünk nekik, és aztán fiókát nevelnek, és ez nagyon érdekes, mert ugye a Margit szigeti kis állatkertben éppen azért, mert ezek kicsit ilyen handicapes gólyák, ezért nem valahol magasban van ez a fészek, hanem nagyjából egy dohányzóasztal magasságában, tehát a teljes folyamatot a tojások kikeltetésétől kezdve a fióka nevelésig, gyakorlatilag a látogatók is ott a Margit szigeti kis állatkertbe, még azok is, akik nem jönnek be, hanem ott a parti sétányon mondjuk futnak, és akkor megállnak kozgás közben egy kicsit megnézni őket, hát ott az egész folyamatot lehet látni, most már egyébként vannak idei tojások is náluk, és aztán ugye ezek a madarak felcseperednek, és mivel ők nem öröklik mondjuk a törött szárnyat a szüleitől természetesen, hát segíthetünk nekik, tudunk nekik segíteni, megtanítani őket repülni, ezt általában Hortobágyi Nemzeti Parknak van egy ilyen visszavadító állomása a Góréstanyán, és akkor utána ősszel már ők el tudnak indulni a tapasztaltabb gólyák alatt.
No, de ez csak egy állomás, igen, ez a vadmentési tevékenységet. Milyen állomásokra lehet még számítani?
Igen, hát 17 van összesen.
Ja, hát akkor, csak, akkor mondjuk úgy, hogy a kedvenceidet sorolt fel.
Igen, hát ugye egyrészt az ókadógusaik is mindenféle játékos dolgokkal készülnek, tehát ez is nagyon izgalmas, illetve nagyon sok partner szervezet is ilyenkor itt van velünk, ők is egy-két állomással. Azért mondom, hogy egy-két, mert például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ők két állomással is készülnek. Az egyik az MMM ifjúsági tagozatának az állomása, ahol az Egyesületnek a Madár Barát Kert programját lehet megismerni, tehát hogyha valakinek mondjuk kertes háza van, vagy akár csak egy nagyobb erkélye, hogy lehet ott mindenféle dolgokat kitalálni, hogy az ott a madaraknak is jó legyen, a madáretetőtől a madárodon keresztül mindenféle komplexebb megoldásokig, és hát ez ugye nem csak a madaraknak jó, hanem egy kicsit így lélekemelő a tulajdonosnak is, mert az ember kinéz az ablakon, vagy az erkélyén, vagy a kertjébe, és hát ott mindenféle izgalmas és szép madarak rendszeresen megjelennek. Ezt én magam is így csinálom itthon, mert az erkélyre például kitettünk egy madáretetőt, és akkor érdekes volt látni, hogy milyen madarak járnak rá. De mondjuk a Madártani Egyesületnek van egy kétértés hüllővédelmi szakosztálya, és akkor ők is kijönnek egy állomással a hazai kétértőek és hüllők megismertetése céljából, vagy ugye Herman Otto intézet, aki ezt a vadonleső programot és az évemlőse programot is mindig meghirdet, és most ugye a vadmacska az évemlőse, át róla is mindenféle izgalmas dolgokat meg lehet tudni, de itt lesz velünk a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság, lesz ökocsiga, játszóház, és hát tulajdonképpen még hosszan-hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindennel lehet majd találkozni.
Jó, nálunk. Tehát az
ugye a péntek, szombat, vasárnap.
Igen, és ezek ismétlődnek, tehát nem úgy van, hogy tólig, hanem ha lemegy az egyik foglalkozás, akkor utána egy kis szünet után jön a másik. Ugyanazon az állomáson.
Ezek a programok folyamatosan, ezeken az állomásokon folyamatosan ezen a három napon napközben várjuk a közönséget, és nyilván ez egy ilyen játékos, élményszerű formában megy, gyerekeknek is, felnőtteknek és családoknak együtt nagyon sokat tud adni. Hát ugye minden ilyen szervezetnél és nálunk is nagyon tapasztalt szakemberek vannak, akik ezt jól tudják, hogy hogyan lehet megszólítani tényleg izgalmas dolgokkal a nagy közönséget.
Nagyon klassz, úgyhogy nagyon sok sikert a lebonyolításhoz a Földnapja alkalmából. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen, mindenkit szeretettel várom.
Szervusz!
Szervusztok!
No kérem, a péntektől vasárnapig tehát Földfesztivál a budapesti állatkertben, erről beszélgettünk, így kettcsinálót tartottunk Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével. Ugye gyakran illetitek Kántor Edét Country Edének, Country Ede mellé pedig egy Country Girl illik, hallgatsak?
Nekünk a Gellért hegy a Himalája.
A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Az Európai Unió az egységes piac teljes reformjára készül. Ízlelgessük ezt a mondatot. Egységes piac, teljes reform. Hát, hogy mi állat a háttérben, ezt szeretnénk megtudni, mert ez azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdéskör. Szabó Dániel lesz a kalauzunk, a Portfolio.hu elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Mi hát a az baj a teljes egységes piaccal?
Ez minden bővítési folyamat előtt fel szokott merülni, hogy valójában a 93-ban létrehozott egységes belső piac, vagyis hogy a tőke, a termékek és a szolgáltatások szabadon áramolhatnak az EU-n belül, ez nem megfelelően működik, és ebben egyensúlytalanságok vannak. És mondjuk a mostani reform, amit ugye szeptember óta készített Enrico lett a korábbi olasz miniszterelnök, mondjuk 10 hónapig volt olasz miniszterelnök, ami ott egy viszonylag jó adatnak számít, de mondjuk más országokban azért nem egy emlékezetes teljesítmény. És ő a Jacques Delors intézet vezetőjeként állította össze ezt a reformot, aminek egy nagyon jó eleme az, ami tulajdonképpen talán mindenki meg is érthet, hogy mondjuk a telekom szolgáltatások hogy működnek. Tehát most, hogyha valaki előfizet Magyarországon egy telefon szolgáltatásra, akkor az előfizetésével ugyan egész Európában tud már telefonálni tulajdonképpen díjmentesen a roaming csomagnak a eltörlésével. Viszont, hogyha valaki Magyarországon csinál egy telefon előfizetést, akkor annak van egy ára, és hogyha megpróbál felhívni mondjuk egy francia telefonszámot, vagy egy olasz telefonszámot, akkor ugyanúgy plusz díjat fizet, mivel ez egy külföldi hívás. És nincsenek például az EU-ban ilyen egységes telefon előfizetési csomagok, hogy jó, akkor mondjuk előfizetek Magyarországon a, nem tudom, nem mondom ki a német szolgáltatónak a nevét, de hogy ugyanez a szolgáltatás Németországban egyébként nem tudom igénybe venni a magyar előfizetésemmel, és mondjuk az ottani telefonszámokat nem tudom hívni. Ez egy kicsit rávilágít arra, hogy a szolgáltatások azok ugyan, ezek a cégek megjelennek egy-egy másik országban is, tehát vannak olyan nagy szolgáltatók, és akkor direkt nem magyarokat mondom, mint mondjuk az Orange, ami rengeteg európai országban jelen van, de mindenhol más egy kicsit a szolgáltatása. És persze ezt meg lehet magyarázni azzal, hogy teljesen máshogy élünk, más az adórendszer, mások a fogyasztói igények, más az infláció, mások a keresetek, más a kiadási szerkezet, de ugyanakkor pont a telekom szolgáltatások azok, ahol egyébként nagyjából azonos díjazásokat lehetne végrehajtani az egész számon belül, és ez mégsem működik. És ez nagyon jól rávilágít arra, hogy a belső piacon hiába van meg az a lehetőség, hogy a szolgáltatások és a termékek is szabadon áramoljanak, mégsem lesz egy egységes piac, és bizonyos országok akár mondjuk az adórendszernek a kedvezményei miatt, akár
na, de, na ezt akartam, hogy ugye ilyen nagyon-nagyon alapvető dolgokhoz kellene hozzányúlni, akár még mondjuk ugye, ami felmerült a Covid válság kapcsán például a finanszírozáshoz is, meg az adórendszerhez,
hát az adó harmonizáció az visszatérő, de az nagyjából ahogy kimondják, utána le is kerül napirendről, mert kapásból lehet tudni, hogy azért nagyon sok ország ez kifejezetten ellenzi. Most mégis ismét napirendre került.
Igen, viszont volt már pont az adórendszernél egy, sőt, több tabu döntés, de mondjuk ebből a leghíresebb az a globális minimum adónak a rendszere, amit sikerült az egész EU-ban egy direktíva formájában bevezetni. Magyarország és mondjuk még Lengyelország, meg Írország, Észtország egy hosszú ideig különböző igényeket fogalmazott meg ezzel szemben, de végül is sikerült kiegyenlíteni azt, hogy a legnagyobb cégeknek az adózási szabályai azok nagyjából egységesen valósulnak meg. Persze lehetnek eltérések az adókedvezményekben, lehet a sávozással egy nagyon picit játszani, meg az állami támogatásokkal, de technikailag itt megvalósult az, hogy minden országnak egységesen ugyanazt a rendszert kell alkalmaznia. De ugyanez például egyébként a CBAM, ami a karbon kiegyenlítő vámnak a rendszere, nagyon csúnyán hangzik, nem ismernék bele a részletekbe, de technikailag ez is egy adó, és ezt is sikerült az EU-ban egységesen bevetni. És ezért mondja azt a Jacques Delors intézet, hogy tulajdonképpen hozzá lehetne nyúlni ahhoz az adóharmonizációhoz, amelyik legalább egységes logikát vinne a tagállamokra. Tehát, hogy mondjuk mindenkinél ugyanazokat az adóalapokat vegyük figyelembe. Ugyanaz legyen a logika az adóztatás mögött. Nem feltétlenül az, hogy akkor itt most mindenkinek progresszív adózásra kellene áttérnie a jelenlegi mondjuk magyarországi egysávos helyet, hanem azt, hogy legalább ugyanazokat a dolgokat adóztassuk meg. Tehát egy áfa az például nézzen ki ugyanúgy a nagy cégek esetében Magyarországon is, mint mondjuk Franciaországban vagy Németországban. És ez, hogyha megtörténik, akkor meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk az adókedvezmények rendszerét is valamilyen harmonizáció szerint EU-s szinten szabályozzák. És akkor a cégeknek is sokkal könnyebb lesz a dolguk, hiszen nem kell tartaniuk mondjuk egy dán, egy magyar, szlovák, vagy mondjuk máltai adószakértőt a nagyvállalaton belül, hanem elég lesz mondjuk csak fele annyi ember, akik aztán ezen a meglévő rendszeren belül csak ez megnézik azt, hogy mik a szávok és mik a leírások.
Tök jogos, csak vissza kell, kanyarodjak oda, hogy több ország ebben teljesen ellenérdekelt, és így nehéz megegyezni, amikor sokan
hát ez megint ugye azt fogják mondani néhány tagállamban, szerintem Magyarországon is, hogy ez egy lépés az Európai Egyesült Államok felé.
Mindenképpen ezt fogják mondani, és egyébként maga a jelentés is hangsúlyozza, hogy fokozni kell az integrációt, de ettől nem kell megijedni. És már sok olyan lépést tettünk, ami végül is a nemzeti szuverenitást nem tette tönkre, mondjuk például az említett globális minimumadó szabályozás. Másnap is felkelt a nap, és ugyanúgy az egy magyar nap volt, meg ugyanúgy egy francia nap volt, és mégis tovább tudtunk menni közösen ezen az úton. Tehát nem feltétlenül az Egyesült Európai Államok felé fog ez egy lépést jelenteni, hanem inkább azt fogja jelenteni, hogy sokkal jobban együtt tudunk működni. És itt például kitérnék az állami támogatási szabályok uniós szintű harmonizációjára. Itt például már ugye vannak különböző de minimis elvek, vagyis hogy meghatározzák, hogy mi az a szint, ameddig lehet támogatni a cégeket. Egyébként pont ez a rendszer most nem is működik, és ez rá is világít annak a hibájára, hogy mióta a koronavírus járványnál feloldották a korlátozást, és csak be kell jelenteni az Európai Bizottságnak egy nagyon hevenyésztett indoklással, tehát körülbelül annyiból, hogy ez a mi gazdaságunknak fontos, és szeretnénk erre eurómilliárdokat elkölteni, akkor ezt megtehetjük. És amióta ez a rendszer él, azóta a támogatásunknak a kétharmadát, azt a két nagy tagállam, Franciaország és Németország folyosította. És hogyha azt mondjuk, hogy jó, megnézzük, hogy nem nominálisan, hanem GDP arányosan, akkor az látszik, hogy Magyarország, ami nagyon fejlődő teljesítő volt ebben a rendszerben, az uniós gazdaságnak nagyjából az 1,2%-át teszi ki a magyar GDP, 1,5%-nyi állami támogatást mozgattunk meg, és sehol nem vagyunk Németországhoz képest. És hogyha elkezdenénk licitálni mondjuk azon, hogy egy amerikai chipgyártó nálunk, vagy mondjuk Toulouse mellett építsen egy gyárat, akkor a franciák simán fölénk tudnak licitálni, és itt nem kell illúziónak lenni, a cégeknél nagyon sok esetben úgy néz ki, hogy először megbeszélik azt, hogy jó, mi ennyit pénzt adunk nektek, és aztán jönnek az olyan dolgok, hogy egyébként akkor nem tudom, lazítunk a kedvedére a munkaügyi szabályozáson.
Világos. Figyelj, Dani, mennyire vitaindító ez az irat? Mert azért az Európai Unió működését, hogyha megnézzük, akkor mindig hoznak valami nagy hangzatos dolgot, bedobnak, azért, hogy abból aztán legyen mit lefaragni, legyen mit visszarépni, és amikor valamiféle intézkedés csomagot megszavaznak, az már legtöbb esetben köszönő viszonyban sincs az eredeti elképzelésekkel.
Itt azért valószínűleg maradni fog, ugyanis, hogyha valaki megnyitja ezt a dokumentumot, ami 150 oldal, de pontosan olyan hosszúságú, hogy az európai parlamenti képviselők azt mondhatják egy két órás brüsszeli út elején az asszisztenseknek, hogy olvassa el, majd amikor leszálltak, akkor ráhozfordulnak, hogy na. Hogy ez annyira nagy vonalakban van megfogalmazva, és pont ugyanazt a stílust használták egyébként a tördelésnél is, mint egy olasz újságíró felhívta a figyelmet a olasz közgazdaságtan hülyéknek című könyvnél, hogy itt ez vitaindító, viszont ezek a vonalak, kijelölt irányok, ezek gondosan ki vannak választva olyan szempontból, hogy lehessen róluk tárgyalni, anélkül, hogy az alapelveket, amiket felvetnek, azokat jelentősen át kelljen írni. De már előre figyeltek arra, hogy a különböző tagállamok, de mondjuk itt említhetjük Hollandiát, aki minden integrációs intézkedés előtt a szívéhez kap, és azt mondja, hogy így úristen nem, és a Brexit lehet, hogy nem is volt akkora hülyeség, hogy még ott is elfogadható. Ahhoz képest egyébként Magyarország, bár nem így szokott lejönni a híradásokból, de egy könnyebb tárgyaló partner, tehát jellemzően a tárgyalótermen belül szakmai viták vannak, nincsen, hogy ilyen politikai ideológiák mentén történjenek ezek az egyeztetések.
Oké, hát majd meglátjuk, hogy akkor mi lesz ebből. Nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Nektek is, sziasztok.
Szervusz. Szabó Dániellel beszélgettünk, a Portfolio.hu elemzőjével, méghozzá annak kapcsán, hogy az Európai Unió hozzányúlna az egységes piacra, piachoz.
Hogy a versenyképességét növelje, de hát ugye ez igencsak megosztó kérdés, és általában sok tagország ellenez különféle intézkedéseket, hogy lehet ezt közös nevezőre hozni, mennyi esély van erre, hogy ez a reform majd megvalósulhat, erről beszélgettünk.
Most jön a napközi, aztán pedig a kiberbiztonság lesz a téma.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Amikor hacker tevékenységről van szó, akkor általában észak-koreai, meg iráni, meg orosz hacker csoportokról szoktunk beszélgetni, a kínaiakról kevésbé, de jegyezzünk meg egy nevet, Volt Typhoon. Ez az új kódszó, kérlek szépen, a kínai állam által támogatott hacker csoportról van szó.
Az amerikaiak figyelmeztetést adtak ki velük kapcsolatban, de hiába nevezzük meg a nevüket, mert hogy ez csak egy fedőnév, egy a sok közül, és még rengeteg alcsoportja van, és rengeteg néven tevékenykednek, meg hát amúgy se a név a fontos, viszont
az azért soroljuk fel, hogy... szerintem nagyon vicces voltak, mert Vanguard, Panda, Bronze Silhouette, Dev 0391, UNC 3236, Volt Sight és Insidious Taurus. Tehát meg ki ember legyen a talpán, aki be tudja azonosítani. Nem hát a név a lényeg, hanem persze. A tevékenységük, igen.
Az amerikaiak nagyon komolyan aggódnak, és próbálják. A kínaiak pedig természetesen cáfolják, hogy bármiféle
kémkedést. De hogy is, nem akarunk. Viszont az amerikaiak azért aggódnak, hogy a Volt Typhoon, ami most éppen ezen a néven fut, mert hogy digitális eszközök ezreit veszélyezteti szerte a világon, mióta a Microsoftnál beazonosították a jelenlétüket. Úgy vélik, hogy a csoport folyamatosan infrastruktúrákat vesz célba, ami a legrosszabb forgatókönyvet eredményezheti. Olyan rossz indulatú szoftvereket használ, amelyek behatolnak az internethez kapcsolódó rendszerekbe, kihasználva a sebezhetőségüket, például a gyenge jelszavakat, vagy a gyárilag alapértelmezett bejelentkezési adatokat, esetleg olyan eszközöket, amelyeket nem frissítünk rendszeresen. Ennek köszönhetően a hackerek kommunikációs, energia, közlekedési, víz és szennyvízrendszereket vettek célba az Egyesült Államokban, olyan területeken, mint például Guam, ugye az
tehát
egy...
Tehát nem a te gépedet támadják.
Nem biztos,
de
hogy
hogyha...
nem.
De hogyha neked bármi között van a kritikus infrastruktúrához...
Nem. Ezt rosszul látod. Botnetet építenek. Az azt jelenti, hogy az elektromos fogkefétől kezdve az autórádión keresztül a teed mobiltelefonodig, meg az én csofat laptopomig mindent megpróbálnak feltörni, ha ez bejön, és be vannak a gépedbe, akkor berakják ilyen hálózatba, és ez a hálózat egyszerre zúdít kéréseket, mondjuk az adott infrastruktúrális szolgáltató internetes rendszerére, ami ezt értelemszerűen nem tudja kezelni, és berobban. Tehát, hogy azt ne higgyük, hogy mi nem vagyunk célpontok.
Tehát rajtunk keresztül tudják a kritikus infrastruktúrát is megmérgezni.
Igen. Aztán átvetik a irányítás például biztonsági kamerák felett is, és hát nehezíti a szakemberek dolgát, mert nem lehet tudni, hogy mi a támadás forrása, hiszen a világ minden pontjáról, ezerféle eszközről egyszerre zúdulnak be ezek a kérdések, és berántott egy harmadik partnert is, aki védekezik, mert hogy fogalma sincs arról, hogy esetleg ő is benne van ebben a támadásban. Tehát, hogy egy ilyen láncreakciót is elindíthat egy ilyen apró kis malőr. A kritikus infrastruktúra megzavarása az egész világon komoly gazdasági károkat okoz. A volt tájfun hadművelet az amerikai hadseregre is fenyegetés jelent, mivel megszakíthatja az áram- és vízellátást a katonai létesítményben és egyéb kritikus ellátási láncokban. Szóval ez ilyen fegyverként is használható. Egyébként van ellene védekezése, az FBI már sikeresen megzavarta a működésüket azzal, hogy több ártalmas eszközt is eltávolított több száz kis irodai és home office-ben található netes csatlakozóról, de még mindig számtalan behatolót üldöznek, illetve az Egyesült Királyság is bejelentette, hogy szankciókat vezettek be az infrastruktúrákat veszélyeztető kínai hekkerekkel szemben. Új-Zéland is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, stb. Egyébként hát nyilván erős felhasználó hitelesítési intézkedésekre, több lépcsős hitelesítésre van ahhoz szükség, hogy megnehezítsék a támadók dolgát, azért, hogy ezt a kínai hekkerek ne tudják feltörni olyan könnyen az eszközeinket. Én magam mondjuk nagyon kíváncsi leszek arra az időszakra, amikor az elektromos fogkefét vagy a internetre csatlakozó hűtőszekrényed is kétfaktoros hitelesítést kért, biztos, ami biztos alapon. Ez azt hiszem, hogy a felhasználó élményt olyan szinten rombolná, hogy azt mondanánk, hogy inkább jöjjenek a kínai hekkerek. Na, de ez ennél komolyabb volt, mint amit itt a végén elvartam. Úgyhogy ez volt a mostani rovat, aztán heti alapozó rovatunkban fogunk arról majd beszélgetni, hogy lehet-e eszkaláció a Közel-Keleten, és ha lesz eszkaláció a Közel-Keleten, Iránnal kapcsolatban, izrael-iráni konfliktusról van szó természetesen, akkor annak milyen következményei lesznek, ezt vesszük majd végig, úgyhogy érdemes velünk maradni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Az egész világ attól rettek, hogyha Irán úgy vág vissza, vagy Izrael úgy vág vissza Iránnak, meg Irán megint, tehát ha eszkalálódik a közel-keleti konfliktus, akkor nagyon nagy baj lesz. De hogy Tunkli Dani az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója és aggódik-e, azt majd megtudjuk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát figyelj, a Közel-Keleten már régen volt béke. Akkor most tényleg annyival nagyobb baj van, annyira aggódni kell? Hát a feszültség az feszültség már egy jó ideje, az egy rendezetlen probléma ott évtizedek óta.
Így van, szerintem abszolút jól mondod, azért tényleg a 70-es évek óta folyamatos konfliktus van az arab országok és Izrael között, igazából ennek mindig az intenzitása volt a kérdés, ugye a 70-es évek elején, sőt, igazán Izrael megalapítása óta, ott az első két évtizedben nagyon erős, intenzív katonai konfliktusok voltak, aztán inkább átment ez az talán egy ilyen proxy háborúba, és az utóbbi időben meg ilyen regionális, lokális háborúk voltak, aminek nyilván az intenzitása sokkal kisebb, mindegyik brutális és szörnyű, de folyamatosan van, csak az intenzitás nem volt olyan hektikus, és most az nyilván a nagy kérdés, hogy ez igazából egy irán-izraeli nyílt konfliktussá válik-e, amit nyilván a múlt heti támadás azért ad némi okot, vagy pedig visszamegyünk, és egy ilyen proxy háború szelidül, ami még egyébként hozzáteszem, még mindig nagyon szörnyű, csak a globális gazdasági környezetre kevésbé hat.
Igen, ez azért furcsa, amit hát mondunk, mert hogy nem így gondolunk, hanem mindenki ugye, amikor így a sajtó elkezdi taglani, hogy úristen, mi történik a közelket, akkor mindenki megijed, de ha most ezt egy hátralépünk és egy big picture-t nézünk, akkor ezeknek a konfliktusoknak az intenzitás az folyamatosan szelidül, ugye? És ráadásul az Egyesült Államok nyilván a saját érdekéből nagy erőket mozgósított, hogy ott egy kicsit csitítsa ezeket a konfliktusokat, és úgy tűnik, hogy sikerrel járt. Most mégis valahol miért eszkalációról beszélünk, hogy ennek mi lehet az oka? Most melegebb a pite, vagy csak az inger küszöbünk lett alacsonyabb?
Igen, most több témát pedzegett, úgyhogy megpróbálok sorba válaszolni a dolgot, tehát hogy nyilván gazdasági, makrogazdasági, globális hatása legutoljára 50 éve a Jom Kipur háborúnak volt. Ugyebár ott azért egy nagyon komoly olajsok volt, olajembargó volt, és azért az egy teljesen más szituáció volt. Azóta igazándiból a konfliktusok, amik, ahogyan te is mondtad, nagyon sok volt, érdemben nem hatottak az olaj árfolyamára, se az izraeli részvényekre, se a globális részvénytőkepiacokra. Ezért nyilván elszoktak a befektetők ettől, hogy azt gondoljanak, hogy ez tud annyira eszkalálódni, hogy ebből tényleg komoly baj lehet. Uh-huh. A másik téma, amit pedzegettél, az meg az, hogy ahogy jól mondtad, 2020. szeptemberében az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is aláírta az Ábrahám egyezményt, így Egyiptom, Jordánia után már tényleg több arab ország is igazániból elismeri Izrael létezését, és egy ilyen kétoldalú megállapodásban vannak. Ez egyébként azt hiszem Szudán és Marokkó is csatlakozott még 2020. december környékén. Tehát számos ország van, akit az Egyesült Államok igyekszik, vagy igyekezett kibékíteni. És a jelenlegi konfliktust meg azt szokás mondani, hogy azért is tört ki, meg az is csavarták fel az eszkalációs szintet, mert Szaúd-Arábia és Izrael között is egy ilyen enyhülés látszott, és ezt nyilván Teherán Irán nem engedhette meg magának. Az egy nagyon komoly regionális szerepvállalási csökkenése lenne Iránnak, hogyha haza tengely összeállna.
Milyen szintje van ennek az eszkalációnak? Tehát közelebb kerültünk ehhez az egészhez, vagy megálltunk, mert ugye a felek például, amikor az irániak válaszcsapást mértek, akkor ugye felhívták az Egyesült Államokat, hogy jön a válaszcsapás. Aztán jöttek a hírek, hogy 99%-ban sikerült is a támadó eszközöket megsemmisíteni, még Jordánia is ugye beszállt a buliba. Akkor miért beszélünk eszkalációról? Mert úgy tűnik, hogy ilyen patika mérlegen kimért csapásokról van szó. Lehet, hogyha Izrael azt mondja, hogy mi megtámadtatok bennünket, most akkor majd mi is válaszcsapást mérünk, ezt így mondogatják is, de majd lehet, hogy az is ilyen korlátozott lesz, mint az irániaké.
Hát nem azonos súlycsoportban vannak katonailag egyrészt, másrészt viszont, amit sokat emlegetnek a szakértők, hogy Izraelben hát a méltán népszerűtlen Netanyahu-nak a saját politikai érdeke az, hogy valamilyen szinten ő most keltse a feszkót, és ne hagyja válasz nélkül. Szóval ebből hogy lehet kijönni?
Igen, és bocs, szerintem tök jó, amiket mondtatok, és, de hogy nem csak Izraelnek érdekel, hanem Iránnak is. Tehát ott is ugye a rendszer azért nem annyira stabil az utóbbi időben, Izraelben se olyan stabil a kormány. Mindkét félnek igazániból érdekel, hogy valamilyen szinten ezt fenntartsa, és hát nyilván azért is, mert azért ez a szemet szemért fogad fogért elvez, azért ott nagyon megy. Úgyhogy nyilván válaszcsapás az van, viszont azt látnotok kell, hogy az ilyen geopolitikai konfliktusoknál egyik fél se akar effektíve eszkalálni, akkor ilyen rettenetesen patika mérlegen számolják ki, hogy milyen válaszcsapás van. És most ugyebár a nagy kérdés az az, hogy Izrael milyen válaszcsapást fog adni, valószínűleg fogadni. Az elmúlt napokban teljes hírzálat van ezzel kapcsolatban, de nagyon nem mindegy, hogy iráni területen katonai létesítményt, esetleg civil létesítményeket fog támadni, vagy pedig mondjuk Észak-Izrael fölötti területen, Libanonnál a Hezbollahot fogja támadni. Ez mindkettő ugyebár úgy tűnik, hogy azonosnak mondható konfliktus, de igazándiból az utóbbi az egy deeszkalációs lehetőséget ad Iránnak, mert arra már nem úgy kell válaszcsapást adnia. Tehát hogy ez, nyilván szerintem ez most a nagy kérdés. A másik nagy kérdés az meg az, hogy ha élesedik a konfliktus, akkor abban az Amerikai Egyesült Államok milyen szerepet vállal. Ugye a jelenlegi kommunikáció az volt, hogy a múlt hétvégi rakétatámadások védelmében ott aktívat vállal, de támadói szándékot semmiféleképpen nem akar. Tehát az USA inkább kicsitana, ki szeretne maradni a konfliktusból, de azt látjuk, hogy igazából mindenki igazából csitítani akar. Nyilván egy idei amerikai elnökválasztás előtt egy ilyen konfliktus, pont ebben a térségben, ami egyébként Biden adminisztrációja kifejezetten fontos üzenete volt, hogy itt békét akar teremteni, az nagyon rosszkor jönne, meg nyilván egy nagyon magas olajá is nagyon rosszkor jönne választás előtt.
Bocsánat, azért vágtam közben, mert egy fontos kérdés még tisztáznunk kell, és már csak egy percünk vagy annyi sincs, hogy ez egy alapkezelő akkor mit reagál? Tehát ilyenkor a piacokon lehet-e tervezni, mire számítani? Csökkenti a kockávatot, ti például hogyan reagáltok a pozíciókkal? Kicsit visszavonulót fújtok, vagy épp hogy bevállalósabbak vagytok, hogyha éppen picit leesnek az árak, ilyenkor mit tesztek, hogyan reagáltok?
Hát nyilván az attól is függ, hogy mit gondolunk, hogy ez most eszkalálódni fog-e egy teljes totális háborúba, vagy nem. Én azt gondolom talán, hogy most ezt megúsztuk, de hosszú távon biztos, hogy még számos ilyen konfliktus jön, ahogyan már az adásokban szoktunk is beszélni. Szerintem a védelmi szektor, a kibervédelmi szektor az mostanában egy alapkezelő portfóliójában egy meghatározó elem. Csak arra gondoltok egyébként, hogy a mostani a légvédelmi bemutató, ami volt ugyebár most hétvégén, és ez milyen nagy százalékban volt sikeres, azt szerintem azért az európai döntéshozókat is elgondolkoztatja afelől, hogy ez nekünk is jól jönne. Van ugyebár a Leonardo nevű védelmi cég, aki pont hasonló technológiákat gyárt, úgyhogy szerintem őnekik mondjuk a megrendelés állományuk az lehet, hogy nőni fog az időbe. Ez nyilván hosszú távon, majd meglátjuk, hogy jó befektetése, de mi ilyenekbe gondolkozunk, hogyha ez a téma felmerül.
Oké. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát kívánunk a mai napra.
Köszönöm szépen.
Szia. Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával váltottunk néhány szót.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Most Szolnár Andi hírei jönnek, aztán pedig témát váltunk, megint egy érdekes helyzetről fogunk beszélgetni. A hagyatékban, ha neobanki számla van, külföldi részvény, nemesfém, ne adj Isten, kriptofizető eszköz, na akkor mi van?